Kedves hallgatóink, a közelmúltban emlékeztünk Páduai Szent Antalra. Páduai Szent Antalról Szász Zsombor, Ferences atyával Csegezi Mária beszélget. A műsor második részét hallják.
Páduai Szent Antal kultusza kiemelkedő. Járjuk körül ezt a kérdést, hol van a sírja, és mit lehet tudni a páduai bazilikáról, ami mára már egy zarándokhely.
Igen. Én életemben egyszer voltam ott, úgyhogy nem vagyok ennek sem igazából annyira a szakértője. Egyszer sikerült bejutnom, hát a nagy tömeg miatt olyan nagyon elmélyedni nem lehetett, de hát pont ez a nagy tömeg jelzi, hogy hányan akarnak oda eljutni, és az itáliai zarándokutaknak azért mindig egy fontos állomása a Pádova, meg Szent Antalnak az erekjéje. De mondom, akkor a tömeg volt, amikor mi voltunk, egy ilyen buszos zarándok csoporttal, és az idő is szűkes volt, tehát igazából olyan nagyon részletesen nem tudtunk nézelődni, meg elmélyülni, meg pláne nem, mert hangoskodás volt sajnos. Úgyhogy a Szent Antal bazilikát azt igazából csak megnéztük. Ott nem volt akkor lehetőség a szentmisére.
Ugye ennek a bazilikának része a Santa Maria Maggiore kápolna, ahol őt, amikor meghalt, eltemették. Igen. És aztán utána ezt összeépítették a bazilikával. Nagyon sokan a zarándokok közül azért mennek el ide, hogy megérintsék az erekje tartót, és meggyógyuljanak. Én nagyon sok történetet hallottam arról, hogy a térdeket vagy a lábad gyógyítja.
Most mondod, ez így tényleg így visszaemlékszem, hogy ahogy ott hullámzott a sok ember, akkor hogy a rutinosabbak, vagy gondolom, akik már többször voltak, úgy mentek oda. Mi ugye először voltunk ott, és igazából nem is tudtuk a járást annyira, meg felkészületlenül ért minket, de látszott, hogy egy csomó ember, hát olaszok főleg, azok ilyen nagyon rutinosak. Hát ott van ugye a Szent Antal erekje, az ő nyelve, ami épségben megmaradt, mintha Jóisten ezzel is azt akarná jelezni, hogy az a nyelv, ami állandóan az evangéliumról beszélt, meg Jézusról, az a Jóisten ilyen csodával így megmutatja.
Igen, ezek mind az isteni jelenlétnek a jelei.
Igen. És más templomban is, ha jól emlékszem, talán a szegedi ferences templomunkban, az egyik mellékoltáron ugyanazt próbálták kifaragni, a barokk oltáról van szó. Sosem értem, hogy mi az ott fönt ezüstözött, hát valami, ilyen dicsfény övezi, és akkor mondta ott valamelyik testvér, hogy hát az a Szent Antalnak a nyelve. Úgy emlékszem, hogy ez Szegeden található. Ami még egyébként érdekesség, hogy ugye ott Páduában a Szent Antal bazilikától nem messze van egy másik nagy bazilika, az a bencéseknek a nagy temploma. Csak érdekességképpen mondom, hogy hát egyrészt az is egy gyönyörűség, és Szent Lukácsnak az erekéjét őrzi az a templom, és egy nagyon ősi ókeresztény altemploma van. Úgyhogy amikor mi Pádovában voltunk, akkor ez a két bazilika egymás után bent volt a programba, úgyhogy hát az idő szűke miatt is, hát én szerettem volna ugye mind a kettőt megnézni, és hát ezért sem tudtunk igazából olyan nagyon sok időt tölteni a Szent Antal bazilikába, de ezt a másikat is hát érdemes mindenképpen felkeresni, mert gyönyörűség.
Fiatalon hal meg, és milyen különös az, hogy napjainkig hat az ő kultusza, és marad fenn, és nem csökken. Mit gondolsz, hogy miért fontos egy 21. századi ember életében Szent Antal?
Mondjuk az ő kultuszának bizonyos formái, azok ugye alakulnak. Tehát, hogy van, ami nem volt mindig, és nem biztos, hogy mindig lesz is. Ugye van ez az 52 keddi ájtatosság Szent Antal tiszteletére. Volt egy ilyen hagyományos kis kultusz, hogy az
csak a ferenceseknél.
Csak a ferenceseknél, ferences templomokban, mert volt olyan ferences templom, ahol mondjuk ugye 50-ben felosztották a rendeket, de az ottani plébános, akit oda helyeztek, hát azért folytatta ezt a hagyományt, mert ő tudta, hogy ez egy ferences templom, és ez egy fontos hagyomány, és azt a hívek igénylik. Az év 52 hetére ugye elosztva, mindig kedden, általában a reggeli szentmise után, a Szent Antal oltárnál vagy szobornál, attól függ, hogy mi van a templomban, ezt a kis áltatosságot végezték. Azért mondom múlt időben, mert azért ez nincs mindenhol már hagyományban, de sok ferences templomban még ezeket a keddeket így megtartják. És akkor ez általában abból állt, hogy ugye van a Szent Antal himnusz, akkor ezt elkezdjük, akkor egy rövid elmélkedés, általában az ő tanításából, vagy őróla, vagy az életének bizonyos részeiről, egy könyörgés Szent Antalhoz, és a végén pedig egy másik Szent Antal ének.
De akkor azt elmondhatjuk, hogy a ferences rend sokat tett azért az évszázadok alatt, hogy Antal kultusza fennmaradjon,
persze,
hiszen
persze.
Minden kedden megemlékezett róla.
Igen. És már eleve az, hogy azért kevés olyan római katolikus templom van, vagy legalábbis a mi vidékünkön, ahol nincsen vagy egy képe, vagy egy szobra. Tehát valahogy az emberek magukhoz közel állónak érezték őt kezdettől fogva. Figyeljük meg, hogy azt mondja a Szent Antal Szent Mise könyörgése, hogy most persze nem szó szerint idézem, de a lényegét idézem, hogy aki Szent Antalt számunkra kiváló ige hirdetővé és gondjaink közt hathatós közbenjáróvá tetted. Ez a két dolog.
Mindenkit megszólít.
Tehát, hogy ugye amikor élt, amikor élőszóban hallhatták őt tömegek, akkor egy egészen különleges, hiteles embert láttak, aki szívből hirdeti az evangéliumot, és az élete is ugye hitelessé tesz. Azok ültek, azok a szavak, így mondanánk. És a gondjainkban hathatós közben. Tehát az emberek megtapasztalták azt, hogy ő valóban segít, meghallgatja a sok könyörgést. És nem véletlenül ez az oráció, vagy ez a könyörgés maradt fent, mind a mai napig. Tehát ahol az a Szent Antal kedje, ájtatosság ez van, akkor ott ez a könyörgés mindig elhangzik. Még azt is hallottam, hogy vannak közel-keleti templomok, ahol van páduai Szent Antal szobor vagy kép, és még muszlimok is járnak oda tiszteletüket tenni. Tehát azért ez nem gyakori, valljuk be. Tehát, hogy valahogy még őket is úgy megragadta ennek a szent embernek a személye.
Különös, hogy minden Szent Antal szobor mellett, szinte mindegyik mellett találunk a templomainkban egy persejt. Kiknek gyűlik ott a pénz?
Aki a Szent Antal persejbe dobja az adományát, hát az egy ilyen céltámogatás tulajdonképpen, hogy szervezett módon rászoruló támogatása. Általában ugye a Caritas csoportokon keresztül történik ennek a megosztása.
Említetted, Zsombor barátja, hogy keddenként a ferences rendben egy litánia keretében megemlékeztetek Szent Antalról. Én úgy tudom, hogy kapcsolódik hozzá egy rózsafüzér imádság, és kilenced.
Kilenced, igen, azt tudom, de rózsafüzérről például én nem hallottam. Van speciálisan például ferences rózsafüzér is, tehát hogy a Szűz Mária hét örömének a rózsafüzére, az a ferences rendben ez elterjedt valamikor. Ma már ez sem feltétlenül ezt imádkozzuk. Én magam is mondjuk hát a hagyományos domonkos rózsafüzért szoktam imádkozni, de tény, hogy van egy ilyen is például, és biztos vannak testvérek, akik ezt imádkoznak, a Szűz Mária hét örömének a rózsafüzér, ez héttizedes rózsafüzér. Tehát ugye nagyon sokféle rózsafüzér van, szerintem több mint 50 féle.
Említettük a népi vallásosságban betöltött szerepét, illetve az ima kilencedben. Az ima kilencedeket azokat végül is segítségkérésként mondjuk.
Igen.
Tehát valamilyen szándék vezérelte módon,
igen,
akkor kilenc napig kitartóan imádkozunk Szent Antalhoz. Arra biztatnálak most, hogy térjünk át egy különös területére a Szent Antal tiszteletnek. Ennek több oka is van. Az egyik, amit most el fogok árulni a kedves rádióhallgatóknak, hogy Zsombor atya személyében egy művészt, egy képzőművészt is megismerhetnek a hallgatók, nevezetesen ikonfestőt. És Zsombor atyának nagyon sok ikonja a legkülönbözőbb templomokban már megtalálható. Most azért egy kicsit kalandozzunk el, és mesélj nekünk arról, hogy a legutolsó oltárkép, amit festettél, az hova került és mikor szentelték?
Hát az Szent Cecília szűz és vértanúnak a oltárképe, ami Kárpátalján található, most már hála Istennek a helyén. Ez a nagyszőlősi Szent Cecília kápolnában található. Ugye ő a kápolnának a védőszentje, ez a nagyszőlősi katolikus temetőben található kis kápolna, ami méreteiben pici, tényleg nagyon kedvesen, szépen föl lett újítva, viszont a jelentőségében nagy, ugyanis a kommunista uralom alatt a római katolikusoknak az egyetlen hely volt a városban, ahol szentmisét lehetett bemutatni, illetve részt venni. Tehát képzeljünk el egy nagyon picike kis kápolnácskát, ott szorongtak a hívek, illetve kint a temetőben a szabadtéren. Úgyhogy ez az ő hitvallásukról is szól, ez a kis kápolna, meg hát a helytállásukról a kárpátai római katolikusoknak. Úgyhogy most már ugye nem használják olyan szinten, mint azokban az időkben, hiszen most már a plébánia templom is működik, a ferences templom is változott a helyzet szerencsére, viszont hát nagy tisztelet veszi körül ezt a kis kápolnát. Úgyhogy ezt felújították a testvérek az utóbbi években, most ilyen rabatalozóként is szolgál, illetve ilyen kegyeleti centrum tulajdonképpen, és mivel az egész kápolna szépen meg lett újítva, bútorok is, a festés és az egyéb dolgok, kitaláltuk a Gergely atyával, hogy akkor egy oltárképet kellene festeni. Na most én az oltárképet azt itt csináltam, ugye Magyarországon, úgyhogy ez egy gyönyörű szép munka volt.
És hogy tudtátok kivinni?
2018-ban kezdtem el, és hát a következő év Szent Cecília napjára sikerült ugye befejezni, így is ígértük meg a híveknek, és hát kalandos úton, de kijutott, mondjuk így egyszerűen. És hát egy szép ünnep volt, amikor felszenteltük. Most ez a vértanú szüzet ábrázolja. Én szándékosan ezt a hagyományosabb ábrázolást kerestem. Ugye Szent Ceciliát gyakran úgy látjuk, hogy orgonával a szent zene védőszentje, és ez igaz. Valóban ő az egyházi zene védőszentje, és főleg a barokkban orgonálva szokták őt ábrázolni angyalok kíséretében. Én viszont egy kicsit visszamentem az ősegyház féle ábrázolásba, és ott vértanú szűzként ábrázolják Cecíliát, hosszú fehér ruhában és vörös palástal, ugye maga köré tekerve, a szűzeknek a fátylával a fején, egy áttetsző fehér fátyollal, kezében a kereszt, ami a vértanúságnak a szimbóluma, és a fején, ez egy speciális attribútum a Cecíliának, egy virágkoszorú, ahol fehér liliomok és vörös rózsák vannak együtt. Ugye a fehér liliom az ő szüzességét jeleníti, meg a vörös rózsa pedig a vértanúságát. De hát azért próbáltam valahogy a szent zene iránti kötődését is belecsempészni a képbe, és ezt pedig úgy találtam ki, vagy úgy sikerült, hogy egy szárnyas oltárt kell elképzelni, egy ilyen nyitható, csukható kis szárnyas oltárképet, és a szárnyakon, ha kinyitjuk az oltárképet, akkor zenélő angyalok vannak különböző hangszerekkel, és ők jelenítik meg ezt a mennyei szférát, ahol már ugye Cecília ott van, ott jár közben értünk, de azért inkább a hitvallását próbáltam hangsúlyozni, pontosan azért, mert ennek a kápolnának a léte, meg az emberek hitvallásának ez a kis kápolna a helyszínet.
Amikor készítetted ezt az alkotást, akkor én azon szerencsések egyike voltam, aki fotón láthatta.
Igen.
Ezt az alkotást, és amikor megláttam, hogy egy táblaoltárról van szó, akkor nagyon érdekelt, hogy mi lehet a másik oldalon.
Itt egy újabb feladat volt az, hogy ugye Kárpátalján nagyon sokféle keresztény közösség van. Római katolikus egyház, görög katolikus, görög keleti egyház, református egyház, evangélikusok is talán azt hiszem vannak nagyszülősön. Azon belül is vannak ugye magyar reformátusok, nem magyar, tehát egy nagyon színes egyházi élet van Kárpátalján, és ezt a kegyeleti centrumot, ezt nyilván mindenki használatára szánták, tehát hogy ez egy kicsit ilyen ökumenikus jellegű is, bárki ravatalozhatja ott az elhunytját, és hát temethet is természetesen ebben a temetőben, a keresztény egyházak közül. Úgyhogy egy kicsit úgy ki kellett találnunk, hogy akkor hogy legyen, mert ugye hát mondjuk a protestáns testvérek nem annyira szívelik a szent képeket, hát akkor most mit találjunk ki? És akkor jött a kétségbeesésembe, meg sokat gondolkodtunk ezen a Gergely atyával, hogy most akkor ezt hogyan tudnánk megoldani. És akkor arra jutottam, hogy hát, hogyha úgyis kibe nyitható oltár, szárnyak, akkor lehetne azt, hogy mikor becsukott állapotban van, akkor a külső felén egy szentírási szöveget, ami a feltámadásra utal, festenék fel. Így aztán végül is ez lett a megoldás, hogy ha be is csukja valaki, vagy inkább becsukva használnák, akkor ez a szöveg olvasható, hogy én vagyok a föltámadás és az élet, aki bennem hisz, még ha meghalt is élni fog, és mindaz, aki úgy él, hogy hisz én bennem, az nem hal meg örökké. Azt gondolom, hogy ez egy ravatalozónál, egy temetői kápolnánál, ez egy nagyon helyén való szöveg. Egyébként nagyon érdekes, hogy egyáltalán senkit nem zavar Cecília, tehát hogy
nem csukták be.
Nem is biztos, hogy használatos most ez az oldala, de hát a lehetőség adva van. Sőt, úgy hallottam, hogy amikor ugye a fölhelyezés volt, hát azt a helyi mesterek oldották meg, ami megint csak egy szép összefogás volt, mert a katolikus közösségből, mesterek, református közösségből együtt rakták végül is fel a képet. Ugye komoly súlya volt neki azért, tehát egy erős fém állványzatot kellett csinálni hozzá, hogy az stabilan álljon a helyén. Úgyhogy semmi probléma, gyakorlatilag nem volt ebből.
És milyen érzés egy szerzetesnek ott állni, amikor az alkotása végül is betöltheti azt az igazi szerepet, amire szánta? Azaz hát, felszentelik egy
hát
templomban.
Hát ez egy jó, ez egy magasztos élmény. Örülök, tehát örül annak a festő ember, hogy az embereknek hát ünnepet szerez. Én úgy gondolom, úgy emlékszem vissza, hogy az emberek örültek, akik eljöttek a szentelési kis szentmisére. Ott megtelt a kis kápolna, még ott az udvaron is voltak, és egy szép ünnep volt tulajdonképpen ez a Szent Cecília napi búcsúi szentmise.
Én azt gondolom, hogy ez egy ilyen állandósult ige hirdetésed is.
Igen.
Hiszen ott marad az alkotásod, és az magáért beszél.
Igen.
Szent Antal is megihletett?
Szent Antalról is készült szentkép, talán Szeged környékén valahol, ezt sajnos már nem emlékszem, hogy melyik kis kápolnába, egy helyre, ahol, amit szintén mi látunk el, talán Szeged Kecskéstelep, ha jól tudom. Én nem voltam ott, csak ugye onnan kértek egy páduai Szent Antal képet. Igen, hát készült róla is. Én Szent Antalt is a hagyományosabb formában ábrázoltam, a korábbi ábrázolással, tehát nem a gyermek Jézussal. Ugye ez az elterjedtebb, főleg a barokk művészetben, hogy a kis Jézussal a karján, és liliommal a kezében. De hát az ősibb ábrázolás az, hogy páduai Szent Antal az evangéliumos könyvvel a kezében. Hát én ezt választottam ott. De ez annyira nem jellemző nálunk. Itáliában sokkal inkább. Nálunk ez a kis Jézusos.
Igen.
Sőt, aztán vannak ennek a variációi, hogy Szent Antal kezében az evangéliumos könyv, és azon ül a kis Jézus. Ilyen is van. Vagy Szent Antal egyik kezében a kis Jézus, a másik kezében az evangéliumos könyv. De olyan is van, hogy minden rajta van. Egy szobor, hogy Szent Antal kezében a könyv, rajta a kis Jézus, a másik kezében pedig a fehér liliom. Szóval, hogy mindent próbáltak bele
építeni.
Igen, a egyetlen szoborba, vagy érdemes megfigyelni a templomokba, hogy melyik típus.
A kis Jézust azt tudjuk, hogy miért lett az attribútuma?
Hát különös áhította volt a gyermek Jézus iránt. Ugye ez is egy ferences vonás. Hát Szent Ferenc is maga is, ugye a karácsony
és a Betlehem építés.
Így van. És hát ebben is mondjuk nagyon hűséges követője volt Szent Antal, és hát ebben a kegyelemben részesült, hogy a kis Jézust tarthatta így a karjában. És ez valamiért különösen a barokkban a művészeket megihlette. Gondolom, hogy Magyarországon, hogyha a templomokat végignéznénk, akkor nagyon nagy százalékban ezt látnánk, ezt találjuk az ábrázolások között.
Beszéltünk a szobrokról, de vannak olyan templomok, elég szép számmal, amelyek a Szent Antal tiszteletére felszenteltek, és van ilyen templom, szorosan a ferencesekhez kötődő is. Mesélnél róluk? És ott már a freskók azok, amik inkább jellemzőek.
Hát a pasaréti ferences templom, ugye pádói Szent Antal templom, még ma is mondhatjuk azt, hogy a maga modernségében. Ugye 20-as években készült, ha jól emlékszem, és hát akkor ez egy nagyon, nagyon úttörő építészet volt, és ott freskók találhatók a szentélyben, az abszisban, hatalmas, kicsit ilyen sematizált ábrázolásmóddal, páduai Szent Antal, ott is a gyermek Jézussal található, és az angyalok veszik körül az ő alakját.
Rimanóczi Gyula tervezte ezt a templomot,
így van.
És ez a modern építészetnek az egyik nagyon elismerté vált temploma.
Igen. A vasbeton építészet akkor kezdte úgy kiforni magát, tehát a magyar kortárs vagy modernkori templom építészetnek egy abszolút jellemző építménye.
Rimanóczi nevéhez több templom is fűződik egyébként Budapesten.
Igen.
Ő tervezte a bosnyák téri templomot, igen, ami szintén Pádua Szent Antal tiszteletére felszentelt templom. És ott is a falakon gigantikus méretben lehet látni Szent Antal életét.
Uh-huh. Még ezen kívül is sok templom van Szent Antal tiszteletére.
Van-e valami, amit te hát még szívesen elmesélnél?
Ami eszembe jutott, és ami élő azért sok helyen még. A pádói Szent Antal ünnepén több ferences templomban tartanak Lilium szentelést és a gyermekek megáldását. A napján összehívjuk a gyerekeket, Szegeden például emlékszem erre még, hogy volt, és talán Sümegen is volt, több helyen is emlékszem, hogy ez a hagyomány élt, hogy hoztak sok-sok fehér liliumot, és azokat megáldottuk, kiosztottuk az ünnepi szentmise végén, és akkor a jelenlévő gyerekeket pedig külön áldásban részesítettük. Hát ez is egy ilyen szép ferences hagyomány, ami nem minden helyen van, de megtalálható még.
Amiről még nem beszéltünk, azok a csodák. Te olvastál a közelmúlthoz kapcsolódó gyógyulásról, vagy bármilyen csodáról, ami Szent Antalhoz kapcsolódott?
Hát közelmúltból nem, de például a Szent Antal ének, amit a keddi áltatosságokon szoktunk énekelni, ugye az így kezdődik, hogy csodákat kik látni vágytok, ó, jöjjetek Szent Antalhoz. Tehát ez a felütés, hogy csodákat, akik látni vágytok, nézzétek Szent Antal életét, hogy mennyi csoda történt, és akkor felsorolja, hogy veszély tűnik, szükség múlik, Páduában ezt hirdetik, kik érezték Szent Antalnak jó tetteit. És akkor felsorolja, hogy a betegségekből hányan gyógyultak meg, meg születésüktől fogva betegek, bénák, nyomorékok. Igen, ez egy fontos szempont az ő életében, hogy nagyon sok testi, lelki beteg ember meggyógyult, akár az ő személyes közbenjárására életében, akár úgy, hogy segítségül hívták Szent Antalt egy beteg érdekében.
Egyébként Szent Antal a szegedi paprika termelőknek is a védőszentje.
Az egyes szakmák, meg mesterek, azok azért választottak maguknak védőszentet. A Szegeden a paprikához kapcsolódva most a Szegedi Rendházhoz tartozik egy nagyon szép kiállítás, a szegedi paprika termesztés, és hát a feldolgozásról egy ilyen gyűjteményes kiállítás. Hát érdemes megnézni, úgyhogy ezt is ajánlom a rádióhallgatóknak egyszer megtekintésre.
Milyen különös, hogy ugye a középkori szent ma is mennyire aktuális. Ez nyilván köszönhető nektek, ferenceseknek is, mert hogy nem engeditek elhalványulni az ő emlékét, és megemlékeztek róla, például, hogy a gyerekeket és a családokat megáldjátok. Ez is egy élő kapcsolat a következő generációval.
Igen. Hát azért élő, mert élő az evangélium, hanem néha a hívők őrzik ezeket a hagyományokat. És hát persze az is igaz azért, hogy valami is tudom, ki mondta ezt, hogy hát a lángot kell őrizni, nem a hamut. Tehát, hogy vannak, amik már nem hagyományok, hanem csak megszokások. Például ez a gyermekek megáldása, meg hát a családok megáldása, vagy a szülők. Ez nagyon fontos, hogy az emberek áldásban részesüljenek.
És az ige hirdetés.
Hát az is így van, így van. De a Szent Antalnak a tevékenysége, meg így az ige hirdetés, tehát az élő szó, szerintem ez is egy fontos tanulság, vagy egy üzenet, hogy sohasem mondhatunk le az élő szóról. Most ugye online korszak van, meg világ, meg minden, mert most ez van, és online módon próbálunk csomó mindent közvetíteni, de akárhogyan is bontakozik ez ki, az Anya Szent Egyház, az élő szónak a valóságáról nem mondhat le Szent Antal beszédeinek a kiadása magyar nyelven. Egy akkora kincs lehet, hát én csak azt a pár beszédet ismerem, amit ugye magyarul kézbe vettem, hát azok rendkívül aktuálisak adott esetben ma is, úgyhogy ez egy nagy járandóságunk.
Szépből kívánom, hogy legyen egy olyan ferences szerzetes, aki ezt küldetésének
lesz,
érzi.
Valószínűleg, igen, igen. Egyébként a Kaliszt atya, akiről szó volt, ugye már akkor is idős volt, de ő azért nagyon tervezte ezt. De hát ugye aztán az idős kor meg a betegség közbeszólt. Úgyhogy majd egyszer talán valaki ezt.
Lehet, hogy épp a rádióból fogja meghallani az a valaki, hogy nem tudhatjuk. Igen. Úgyhogy ez egy nagyon szép kérés is, és én már csak a köszönet szavait tudom tolmácsolni Zsombor atyának. Nagyon-nagyon szépen köszönöm, hogy a beszélgető társam voltál. Köszönöm, hogy végigjártuk a szavait, gondolatait segítségével Szent Antal életútját. Köszönöm, hogy rávilágítottál a mai emberekhez fűződő kapcsolataira. Külön köszönöm, hogy mint ikonfestő is hirdeted az igét. Szívből kívánom, hogy sok-sok témád valósuljon meg, és kerüljön oda a templomokba, és beszéljenek helyetted is. Életedre és munkádra Isten áldását kérve, köszönöm, hogy a beszélgető társad lehettem.
Én is köszönöm a figyelmet, meg a türelmet.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kiállam. Megtisztelő figyelmüket köszönve, búcsúzik a kedves hallgatótól a hangfelvételt készítő technikus munkatárs Králik Ottó nevében is, Csegezi Mária.
Mária Rádió.